Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
A pásztorok sietve elindultak, s megtalálták Máriát, Józsefet, s a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, s gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Ezután eltelt 8 nap, s körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Egészen természetes az, hogyha ezt a mai napot, vagy a délutánt, amennyiben a sajátosan módosult tudatállapotunk megengedi a szilveszterezés után, mégiscsak azzal a néhány gondolat foszlánnyal töltjük, hogy töprengünk azon, vajon mi várhat ránk 2012-ben. Talán a gondolataink el-el szaladnak, vagy el-el röppennek a következő évbe, és elgondolkodunk azon, vajon mi történhet majd, vajon mi lesz majd velünk, és természetesen a szűkebb, tágabb világunkban. Ezért talán, ha már ez így van, és ez az esztendőnek az első napja, akkor érdemes volna egy olyan témát elővenni, ami nagyon is lényeges abból a szempontból, hogy hogyan vagyunk bent a jelenben. Ez pedig a reménynek a témája. És nagyon egyszerűen szeretnék arról szólni, hogy mi az, ami a reményünket megerősíti. Mi az, ami megalapozza, megerősíti, mi az, ami fönntartja és bátorítja a reménységet. Ráadásul annyira, hogy ne egyszerűen csak reményünk legyen, hanem mi magunk a remény emberivé tudjunk válni. És egy egyszerű beosztást követnék, múlt, jelen és jövő. Beszéljünk akkor először a múltról, 2 gondolatom lenne. Mi az, ami a múltra vonatkozóan nagyon megerősíti bennünk a reménységet? Az első nagyon egyszerű, ez pedig az, hogy minél inkább képesek vagyunk akár a mai egész napunkra, az előző esztendőre, vagy az életünk eddigi eseményeire és történéseire visszatekinteni, és ott hálát adni, annál inkább erősödik bennünk a remény. A hálaadás és a remény között egy nagyon izgalmas ív húzódik. Ugyanis az az ember, aki begyakorolta magát a köszönetbe, a hálaadásba, ráadásul a hálaadása nagyon konkrét és nagyon világos, és ténylegesen töltünk időt azzal, hogy azt mondjuk egy nap után, egy hét után, hónap után, egy év után, vagy néha úgy visszagondolni az élet történetünkre, és azt mondani, de hálás vagyok ezért, de köszönöm ezt. Tegnap éppen azon elmélkedtünk, nagyon sok minden van, amit csak visszanézve látunk meg. Mikor benne vagyunk, nem látjuk, akkor visszanézünk, látjuk. Még több dolog van, amit amikor benne vagyunk, nem értünk, de mikor visszanézünk rá, megértjük. Éppen csak visszanézve válik már megérthetővé az, hogy mi és milyen szándékkal, vagy milyen céllal történhetett az életünkben. És ha ez így van, hogy visszanézve látunk, és visszanézve értünk meg nagyon sok mindent, akkor ez azt is jelenti, hogy a visszanézésünk ad nagyon sok lehetőséget arra, hogy hálát adjunk olyasmiért, amiért nem adtunk hálát akkor, amikor éppen benne voltunk. Hiszen akkor még nem is volt eléggé világos, hogy ez bizony valami olyasmi, amit már látok és értek, hogy miért is adhatnék érte hálát. Tehát a múltra vonatkozó első gondolat így szól. Látom az arcotokat. Rövid leszek. Hát látom, nem itt, nagy beszédben nem lehet itt bocsátkozni. Tehát a múltra vonatkozó első szempont ez így szól, minél konkrétabban látom és töltök időt, és megnevezem azt, amiért hálás tudok lenni, és megengedem, hogy az érzéseket keltsen bennem, az annál inkább táplálja bennem a jövőre vonatkozó reményt. A második gondolat, minél inkább képes vagyok kiemelni és meglátni a reálisan pozitív eseményeket a múltamból. Hagy hozzak egy példát. Talán ismeritek Pierre Abbé nevét. Egy nagyszerű valaki, bár Magyarországon kevésbé ismert. De sok-sok éven keresztül Franciaországban, mikor kérdezték az embereket, ki az a közéleti személyiség, akire a leginkább fölnéznek. Nem a politikusok voltak, nem a sportolók, a zenészek és a művészek, még csak nem is Cousteau kapitány volt az, hanem Pierre Abbé. Egy nagyszerű valaki, több könyv is megjelent már róla, érdemes elolvasni. És Pierre Abbé a következőt írta az egyik naplójában, fiatal korában. Azt mondja, belegondolok abba, hogy milyen is az édesanyám. Az édesanyám egy bátor asszony. Az édesapám pedig olyan melegszívű, nagy lelkű ember volt. És elgondolkodtam, mit kezdjek én ezzel az örökséggel, hogy az édesanyám bátor, az édesapám pedig nagy lelkű és nagy vonalú. És erre azt írja fiatalemberként, kétség kívül ilyen örökséggel hősnek kell lenni. Biztos, hogy nem volt tökéletes az anyukája, és biztos, hogy nem volt tökéletes az apukája sem. Ez egész biztos. De ő meglátott és kiemelt az örökségéből két szempontot, két pozitív vonást, és azt mondta, hát ha nekem ilyen örökségem van, hát ebből én akár még hős is lehetek. És tulajdonképpen lett is. Tehát a múltra vonatkozó második gondolat így szól, ha képes vagyok a reálisan pozitív elemeket kiemelni a múltból, és azokat az örökségemnek tartani, és abból elkezdeni élni, ez nagyon táplálja a jövőre vonatkozó reményt. Jöjjön a jelen. A jelenben nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a vágyat a reménységtől. Ez az egyik vesszőparipám. Azért, mert ha azt gondoljuk, hogy miközben egy vágyra tekintünk az a reménységünk, akkor ugyebár az a vágyunk vagy beteljesedik, vagy nem. És egyáltalán nem emeli a szívet az, és nem erősít meg minket, hogyha nap-nap után azt mondjuk, hát reméltem benne, és nem teljesedett. Pedig de reméltem, hogy így lesz, és nem úgy történt. Az nem remény volt, hanem vágy. Mert a vágynak az a természete, hogy vagy beteljesedik, vagy nem. A reménynek meg az a természete, hogy minden olyasmi, ami biztosan beteljesedik. Csak még időt kell rá szánni. Csak még várat a teljes kibontakozása, ami éppenséggel adott esetben lehet a földi élet befejezése után is. A remény természete az, mondhatjuk így is, a remény beteljesedésre van ítélve. Ezért nem mindegy, hogy megkülönböztetjük a vágyainkat a reményeinktől. Érdemes eljátszani azzal, meg tudod mondani, mi a vágyad, kérdezd meg magadtól, hogy és mi a reménységed, ahhoz a vágyhoz kapcsolódóan. Mert a vágy beteljesedésre van számva. Nem, a remény beteljesedésre van számva. Ez a Szilveszter, látjátok, nagy hatást gyakorolt én rám is. Ez tehát akkor a jelen. De most a jelenre még egy valamit. Éppen pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy lehetséges az, hogy tudok olyat adni, amit én sem kaptam. Hogy adhatok olyat, amire nekem is szükségem van. Adhatok olyat, amiből nekem is kevés van. Adhatok olyat, amire vágyok, hogy én is kapjak. És mikor cselekvő tudok lenni a jelenben, mások javára, bár nekem is kevés van, nekem is szükségem van rá, én is szeretnék belőle kapni, esetleg sosem kaptam, vagy nem eleget, és mégis tudok adni, észrevétlenül a reménység emberévé leszek. És a harmadik gondolata jelenre így szól, és ebből az is következik, hogy minél inkább tudjuk tudatosítani magunkkal azt, mi az, amit meg tudunk tenni. Mert sok minden van, amit nem tudunk megtenni. Sokszor a magunk gyöngesége miatt, sokszor a környezetünknek az esendősége vagy esetlegessége miatt. De hogyha beleveszünk abba, hogy mi az, amire nem vagyunk képesek, az nem táplálja a reményt. De amikor föntartjuk azt a szabadságot és azt a cselekvő képességet, mi az, amire képes vagyok? Olvastam néhány nappal ezelőtt, még karácsonyt megelőzően egy asszonyról. Az asszony tudta azt, hogy meg fog vakulni. És azon töprengett, hogyha ő vak lesz, hát ugyan már akkor ő mit fog tudni adni bárkinek is. És annak előtte egy nagyon tevékeny, jó szándékú valaki volt. És azt mondta, hát mi lesz akkor az életem értelme, teljesen másokra leszek szorulva. És egyszer csak a következő jutott eszébe. Na hát lehet, hogy vakon alig fogok tudni valamit tenni ahhoz képest, főleg amit eddig tettem. De egyet tudok. Amikor valaki majd segít nekem, vagy ad nekem valamit, én rá fogok mosolyogni. Én arra gondolok, mondta, hogy ha egy vakember rámosolyog egy egészséges emberre, az milyen komoly dolog, annak milyen üzenetértéke van, hogy talán az a mosoly többszörösét éri annak, mikor egy egészséges ember mosolyog. Hát ha én megvakulok, írta, akkor én rá fogok mosolyogni azokra, akiktől kapok valamit, és én azt fogom nekik adni. Ez tehát akkor a jelen, és a jelenhez egy utolsó gondolat még. A jelenben a reményünket azzal tudjuk megerősíteni, hogy megmondjuk azt nagyon pontosan, hogy mi a dolgunk. És ha meg tudjuk mondani azt, hogy mi a dolgunk, akkor az elég, ha tesszük, anélkül, hogy várjuk, hogy rögtön visszajelzéseket kapjunk, elismerést kapjunk, megbecsülést kapjunk érte, megdicsérjenek érte. Sokszor a reményünk azért fogy el, mert tesszük a jót, de rögtön szeretnénk érte cserébe kapni valamit. Sokszor nem anyagi ellenszolgáltatást, egyszerűen csak elismerést, vagy egy mosolyt, de nagy dolog az, hogyha tudjuk tenni a dolgunkat attól függetlenül is, hogy kapunk-e visszajelzést, vagy nem. És az táplálja a reménységet. És aztán a jövőre vonatkozóan, ezt már csak gyorsan, röviden mondom, a jövőre vonatkozóan a reményt az erősíti bennünk, hogyha elevenen rákérdezünk újból és újból, minden helyzetünkben, napunkban, kapcsolatban, találkozásban, mi volna itt Istennek a szándéka? Vajon Isten mit szeretne kihozni ebből a kapcsolatból, ebből a találkozásból, ebből a helyzetből? Mert ha elevenné tesszük magunkban azt, hogy Istennek van valami konkrét szándéka, terve, amit persze önmagamra szabottan tudok valamiképpen megvalósítani, hogyha tudatosul bennem az, hogy igen, Istennek van rám vonatkozó szándéka, ez erősíti és táplálja bennem a reményt. Ezért tehát a múlt, a jelen és a jövő szempontjából nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy megerősödjünk a reményben, és hogy aztán a reménység embereivé váljunk. És az utolsó gondolat, befejezés, ezért tehát, amikor döntünk, az életünkben a döntéseinket meghozzuk, ahhoz ténylegesen bizalomra is szükségünk van. Az elköteleződéshez pedig reményre van szükség. Ezért azokban a helyzetekben, kapcsolatokban, feladatokban, szolgálatokban, amelyekben elköteleződünk, az megerősít bennünket a reménységben. Minél kevésbé köteleződik el valaki, annál kevésbé válik a szó teljes értelmében a reménység emberévé. Ezért a fölismert jó mellett és a megismert Isten mellett minél inkább el tudunk köteleződni, az annál szilárdabbá teszi bennünk a reményt. Szívből kívánom mindannyiunknak azt, hogy ne egyszerűen csak legyen reményünk, hanem a reménység emberévé legyünk.